hitvalló beszélgetés életről és a Szentírásról. Banner Zoltán művészettörténésszel, íróval, Majláth Luca beszélget. Arról szeretném először is önt kérdezni, hogy a kultúra és a művészet iránti szeretete honnan ered?
Ez valóban ered, vagyis ennek forrása van. Egy tipikus régi polgári családban nőttem föl, ahol mind a két nővérem zongorázni tanult, konzervatóriumot végzett, és zenetanár, zongoratanárnő lett. Édesanyám is tanult zongorázni. Édesapám egy egyházi kórust vezetett, ahova egyébként is egyházközségileg tartoztunk. És egyedül a képzőművészetnek nem volt, hogy úgy mondjam, műhelye a családban, de a falakon jó szatmári művészek művei fügtek, tehát én képek között nőttem föl. Az első emlékeim, hogy a falon képek vannak, ugye azok a művészethez kapcsoltak. Minden esetre gyerekként így minden művészet érintését éreztem, de magamban is hordoztam egy művészi kifejezési vágyat, hogy úgy mondjam. Tehát nagyon érzékeny embernek születtem. Úgy gondolom, hogy kaptam egy ilyen feladatot a Jóistentől, hogy én a művészetekkel foglalkozzak, úgyhogy verset írtam, ez volt az első műfajom, aztán felfedezték az előadókészségemet, és amikor az egyetemre felkerültem, akkor hát eldöntöttem, hogy művészettörténész leszek, és először a középkori művészettel akartam foglalkozni, de hát Romániában magyarul ezt a pályát nem volt érdemes, meg nem lehetett választani, és akkor a kortárs jelenkori, tehát a 20. századi művészetre, az élő művészetre szakosodtam, annál is inkább, mert aztán 1958-tól az Erdélyben megjelenő egyetlen irodalmi művészeti heti lap, az Utunk szerkesztője, a művészeti rovatvezetője lettem. Még az is hozzátartozik talán a dologhoz, hogy korán szerepet játszott az én pályaválasztásomban a nyilvánossággal való találkozásom is, hiszen már óvodás koromban felfedezték, hogy én tudok szerepeket alakítani, aztán a középiskolában az iskola szavalója lettem, és hát ugye a tanügyi reform előtt, ami 1948-ban a kommunista országokban megszüntette a felekezeti oktatást, az előtti években nagyon élénk kongregációs tevékenység zajlott Szatmár Németiben, ahol a gyerekkoromat és az ifjúságom egy részét töltöttem, és a jezsuita atyák olyan okosan szervezték meg a interaktív egymás lelki nevelését, hogy családokat létesítettek. Nem tudom, hogy az országos mozgalom volt-e, vagy a szatmári jezsuita atyák találmánya. Tény az, hogy mi 14-15 évesek, tehát 1946-47-ről beszélek, a 10-12 éves, tehát én már akkor ugye a gimnázium alsó osztályait végeztem, és viszont a nálam két évvel kisebbek, tehát a elemi negyedik osztálya, meg a gimnázium első osztályát járó gyerekekből, 6-7 gyerekből alakítottak családot, és akkor mi voltunk a nagyobbak, a családfők is, ők a családtagok, amit hát havi gyűlésekkel, ahol különböző játékokat és ájtatosságokat végeztünk, vagy karácsonykor rendeztem nekik karácsonyfadíszítést és Jézuska jövetelét megjátszottuk. Hát ezek mind nyomot hagytak bennem ahhoz, hogy végül is a művészetek iránti érdeklődésem egy idő után a hivatásom, a pályámmá váltak, és amikor elvégeztem a Bolyai Tudomány Egyetemen a bölcsészetet 1955-ben, akkor én már sokszor léptem föl versmondóként, megjelentek művészeti cikkeim. Egyedül a versírás maradt ki, hiszen az teljesen a nyugatos magyar modern irodalom szellemében indult nálam, meg ilyen istenkereső verseket írtam. Hát amikor ugye az 50-es évek elején az egyetemet végeztem, meg közvetlen utána, ezt én nem tudtam feldolgozni. Azokban a költői formákban én nem tudtam ilyen munkásmozgalmi, meg pártdicsőítő szövegeket a magaménak tudni, és ezek nem ihlettek meg, úgyhogy szinte évtizedekre kimaradt a költészet, hanem aztán a művészeti írás, és 1964-től az előadó művészet, hát ez lettek az én tulajdonképpeni pályáim.
Kik voltak azok a művészek, vagy azok az ismerősök, barátok, akik ezen a pályán terelgették, inspirálták?
Hát igazából mindig azt mondom, hogy nekem igazából mestereim nem voltak, de ugye még gyerekkoromban a szüleim elvittek, hogyha volt Szatmáron egy hangverseny, vagy volt egy színházi előadás. Én elég korán láttam például az Ember tragédiáját, vagy hallottam egy olyan hegedű művészt, mint amilyen Zatureszki Ede volt. És akkor Solti Bertalan például, aki ugye nagyon sok magyar filmben játszott még a 60-as években is, ő akkor még elég fiatal, éppen csak középkorú színész volt. Én őt például Szatmáron láttam komikus szerepbe. Ő például erősen hatott rám. Azon kívül ott élt a városban Pap Aurél, festőművész, aki a nagybányai festészet egyik utolsó követője volt. Édesapám rajztanára volt, ezért én bejáratos voltam a műtermébe, és ez a Pap Aurél, ez egy rendkívül erős egyéniség volt, már akkor öregen is, hiszen 1960-ban meg is halt, de az 50-es években még lehetett tőle sok mindent tanulni, és gyakorlatilag azt a titkot, ami a művészi alkotás mögött van, hogy tudnélik, ugyanabban a valóságos környezetben él a művész, mint minden más ember, és mégis ő látja meg az igazságot, a valóság mögötti létet, és azt ki is tudja fejezni. Tehát ezt így akkor még nem tudtam megfogalmazni, de ez a titok bennem attól kezdve mozgósító erővel bírt, és egész életemben ezt kutattam a művészetben, hogy mi az a titok, és aztán ugye rájöttem, hogy tulajdonképpen a Jóisten ezt a két ablakot nyitotta meg az emberiség számára, hogy az örökké valóságba, a földön túli létbe bepillantson a hit és a művészet ablakát. Ezen keresztül tudunk bepillantást nyerni az örökké valóságba. Mestereim között aztán, amikor már mondom, javába írtam a esszéimet, sőt már könyvet is, művészeti könyvet is írtam, akkor ezek a nagy mesterek, akikről a könyveimet írtam, például egy Szervációs Jenő szobrászművész, Mohi Sándor festőművész, Gyészabó Béla grafikus művész. Most ezt a három nevet említem, vagy Nagy Imre, Zsögödi Nagy Imre nevét, akik az erdélyi magyar művészet klasszikusainak számítanak. A 60-as, 70-es években fiatal művészetíróként, művészettörténészként, ugye az ő műtermükben jártam, és aztán amikor a kiadó megbízott, hogy írjam is meg róluk a magam monográfiáját, ugye a velük való beszélgetés, az ott a műteremben, a műhelyben tapasztalt munka, folyamat, és ugyanakkor átélés, áhítat, ugye ezek növelték azt a fogékonyságot, ami bennem amúgy is megvolt. Ugye talán azt mondanám, hogy az átélő képességem, amivel a Jóisten engem felruházott, az átélő képességem, ez tette számomra valamennyi művészet felé a járhatóságot, és így tudtam színházba, zenébe, képzőművészetbe átélni a művészi kifejezésnek a célját, lényegét.
Többször is említette már, hogy a hit és Jóisten segített önnek abban, hogy megtalálja ezt a fajta hivatást, amire ön született. Esetleg van-e olyan mondat vagy idézet a Bibliából, ami különösen kapcsolódik önhöz, vagy amit különösen kedvesnek tart?
Hát nézze, az igazság az, hogy ugye minden vasárnap a templomban az ember hallgatja a Szentleckét, meg az evangéliumot, és akkor mindig vannak egyes evangéliumi részletek, vagy ószövetségi részletek, ugye, amelyek tetszenek, mert közel állnak, egybevágnak az én szakmai feladataimmal, meg meggyőződésemmel. Úgyhogy például ugye nagyon-nagyon közel áll hozzám, amit a talentumokról mond Jézus, nem csak arról, hogy ki hogyan növelte, vagy gazdálkodott a talentumaival, hanem azt is, ahogy kiosztotta a talentumokat. Tehát akkor nyertem igazolást, amikor ezt először hallottam, hogy igen, nekem ezt a talentumot adta a Jóisten, hogy az erdélyi magyar művészet történetével foglalkozzak, hogy az erdélyi magyar költészetet pódiumra vigyem, és előadóesteket rendezzek, és aztán amikor visszatértem a költészethez, miután áttelepettem ide Békés Csabára, Kolozsvárról, ugye itt ma már a költészet újra a harmadik pályán, szóval, de azért van egy olyan igen rövid szentencia, ami mindig visszajött, és talán ezt nevezhetném egy kicsit ilyen bibliai feliratnak, ami utóbbi időben rendkívüli módon foglalkoztat, és igazolást látok benne, amikor azt mondja az Úr Jézus, amikor megjelenik, hogy ne féljetek. Ez a bátorítás, ez rendkívül időszerű volt az elmúlt 100 évben nekünk, erdélyeknek, Trianon után, hiszen állandó veszélyben, életveszélyben és javaink elvesztésének, fizikai és szellemi javaink elvesztésének a veszélyében éltünk. És és mindig meg tudta találni az erős erdélyi ember a módot, hogy átélje, hogy átmentse a veszélyeken saját magát és a fizikai szellemi javaitnak a lényegét. És én magam is hát ezt a sorsot éltem át. Ma pedig az ember, ha televíziót néz, rádiót hallgat, újságot olvas, hát egyfolytában fegyvereket lát, halott embereket, tüzeket, árvizeket. Tehát az emberiség önmagát igyekszik elpusztítani, és mégis azt kell mondjuk, hogy ne féljetek. Tehát aki hisz, és aki gondolkozik, ugye, mert a lélek és a tudat egységet adja az emberi harmóniát, az ne féljen, hanem rendezkedjen be a veszélyekre, és tudjon helytállni. Tehát talán ezt emelném ki, ami igen egyszerű, és még tulajdonképpen nagyon világias mondat, de mégis a Biblia, tehát Jézus tanításainak az egyik alapigéje.
Milyen érzés visszatekinteni ezekre az időkre így most Békés Csabáról 2024-ben?
Hát tudja, én úgy kerültem Békés Csabára, hogy az őseim, a Banner őseim, szép apám, a újra telepítéskor, amikor a törököket kiűzték, és ezt a kihalt békési délalföldi vidéket az osztrákok újra telepítették, hát ide érkezett nagyapám, itt született. Én viszont soha nem jártam itt, de amikor 86-ban elhatároztuk, hogy muszáj eljönni, mert nem tudjuk folytatni tovább a munkákat, és a gyerekeinket nem fogjuk tudni magyarul neveltetni Erdélybe, és akkor Kolozsvárról átköltöztük Békés Csabára. Hát itt emlékeztek a Banner ősök, mert olyanok is voltak köztük, mint Banner János és Banner Benedek, akik régészek, néprajztudósok voltak, iskolaigazgatók, de egy idő óta már nem volt Banner névnek itt hordozója, és amikor mi átjöttünk, hát akkor minket úgy fogadtak, mint régi békési családot. Én nekem nem is volt ez egy olyan nagy trauma, mint az más áttelepedőknek, miközben én voltam az, aki azelőtt mindenkit elítéltem, aki elhagyta Erdélyt, akár nyugatra ment, akár Magyarországra. Mindig az volt az elvem, hogy nekünk ott a helyünk, és azokkal a viszonyokkal kell fölvenni a küzdelmet. És amikor eljött a pillanat, hogy én is erre az elhatározásra jutottam, akkor ugye átjöttünk oda, ahol minket szívesen fogadtak, és itt azonnal a múzeumban állást kaptam, és utána a főiskolára is meghívtak tanítani művészettörténetet. Én azonban magammal hoztam az egész múltamat és az egész szakmai felelősségemet. Én itt több erdélyi könyvet jelentettem meg, mint áttelepedésem is odahaza. Úgyhogy számomra, hogy is mondjam, viccesen azt szoktam mondani, hogy én Békés Csabát hozzácsatoltam Erdélyhez, mert itt folytattam azt, miközben az itteni művészekkel való foglalkozást is felvállaltam, hiszen ide befogadtak engem. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy én mai napig is Erdélynek érzem magam, de mindig, fiatal koromban is mindig vágytam arra, hogy én egyszer magyar állampolgár legyek, hogy én első osztályú magyar polgár legyek, nem másodosztályú, mint Erdélyben. De persze úgy lettem első osztályú magyar állampolgár itt Magyarországon, hogy magammal hoztam a kötelességemet, hogy az erdélyi magyar kultúrával foglalkozzak, és ez beigazolódott, hogy így kell nekem élnem, és így vagyok egész ember, hogy tulajdonképpen most már az összmagyarság szemüvegével, nézőpontjával foglalkozhatok ennek a rendkívül fontos területnek, a magyar kultúra rendkívül fontos területével, az erdélyi kultúrával.
Érződik is a Jóisten áldása az ön életútján, hiszen nem volt könnyű dolga, de mégis nagyon szép utat járt be, és még folytatja is ezt az utat.
Hát nézze, 92 éves leszek 10 nap múlva, és most éppen munka alatt van egy újabb monográfiám, ami majd Kolozsváron fog megjelenni. Kérnek könyvek előszavának írására, egy-egy kiállítás, megnyitást elvállalok, bár ezt a műfajt már befejeztem, mert azért ez nagyon fárasztó nekem, az utazás, meg az álingálás. De verset, az itteni Bárka folyóirat, amely egy nagyon jó és szép folyóirat magyarországi viszonylatban is, éppen a legutolsó, a harmadik számában 5 versen volt, tehát, hogy úgy mondjam, bíznak még bennem, hogy ahogy kérnek valamire, azt becsülettel elvégzem, és én is úgy érzem, hogy a Jóisten azért tart ilyen állapotban, mert még vannak elvégzendő feladataim, és hát állok elébük. Nagyon sajnálom a fiatalokat, azokat is, akik művészi pályára készülnek, azokat is, akik nem, mert nagyon elszakadtak a gyökereiktől. A fiatalság gyökerei a szülők, az egyház és az iskola. Mindháromtól elszakadtak, mert sajnos nem kapják meg azokat a kötelességeket és jogokat, amelyeket 18 éves korig meg kell kapjon a fiatal ahhoz, hogy aztán önállóan tudjon magának életpályát, életutat választani. Ezért én mindenképpen mindig azt mondom a fiataloknak, hogy válasszanak maguknak példát. Mert vannak még olyan emberek, akik példamutatóan tudnak élni és dolgozni. És meg kell keresni ezt az embert. A mérnöki, a mezőgazdasági pályán épp úgy találnak ilyen példát, mint a művészetbe. Csak meg kell keresni. És mindenek előtt tanuljanak meg dolgozni, feladatokat elvégezni becsülettel. És soha ne szégyeljék az érzelmeiket. Ne rögtön az ágyba vigyék a kedvesüket. Udvaroljanak. Ismerjék ki szívét, lelkét, tudatát. És csak aztán mondják azt, hogy most akkor szerelmes vagyok. És akkor ebből kialakulhat egy tartós együttélés is. Nem ilyen, hogy mondják ezt ma, mert élettárs, igen, élettársi viszony, mert jó, az is van, és hogyha két becsületes ember valami miatt nem tud, vagy nem akar összeházasodni, de tisztességgel élnek együtt, na, én azt elfogadom, de hát még sincs jobb intézmény, na, mint a házasság. És próbáljanak ebbe a társadalmi formába gondolkozni, a házasság társadalmi formájában, mert a szakmájukat, a választott hivatásukat is jobban tudják gyakorolni egy rendezett élet formájában, ahol egymást két ember segíti, majd ha gyerekek jönnek, akkor annyi, ahányan vannak, annyian segítik egymást. Ne féljenek. Azt üzenem a fiataloknak.
Banner Zoltán művészettörténésszel, íróval, Majláth Luca beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.